Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai történetünk a magasságok és mélységek megéléséről, a türelmetlen alkotó energiáról és a kreatív szünetről szól. Vendégem egy piacvezető vállalkozás tulajdonosa, olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyet Magyarországon ők vezettek be elsőként, és helyüket meg is tudták tartani. Ahogy nem egyszer lenni szokott, a cég egy kényszerhelyzetből, piaci hiányból született, na meg abból az elszánt akaratból, amit az alapító lehetetlen elfogadni nem tudó mentalitása táplált. Persze ez a lendület, a túl gyors növekedés veszélyes is, ezt ők is megtapasztalták, de úgy érzik, időben lassítottak ahhoz, hogy képesek legyenek megszilárdítani mindazt, amit eddig létrehoztak. Mai vendégünk Perényi András, a Webshippy alapító tulajdonosa.
Így. Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
Azt mondtad magadról, hogy sorozatvállalkozó vagy.
Hát, most már...
Ez igaz? Ezt most... hogy kell érteni?
Sorozatosan vállalkozom valamire most már lassan 20-22 éve.
Persze ez amolyan vicces kérdés, de hogy a vállalkozás az most egy életforma, amiben egyszer lehet belekezdeni, vagy a vállalkozások döntik el, hogy milyen életet élsz?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész vállalkozós, de ugye régen ennek a vállalkozó szónak volt egy elég ilyen negatív felhangja így Magyarországon, de alapvetően szerintem nagyjából két típusú ember van. Vannak a vállalkozó típusúak, és vannak az alkalmazott típusúak. Én láttam olyat is, amikor valaki egyikből a másikba ugrált. Én alapvetően alkalmazottként kezdtem, grafikusként kezdtem annak idején 16 évesen bedolgozni egy kreatív stúdiónak, de nagyon hamar úgy éreztem, hogy én ennél többet akarok, én ennél kreatívabban tudnám megoldani, máshogy tudnám megoldani a dolgokat, és nagyon hamar eljutottam oda, hogy úgy döntöttem, hogy akkor csináljunk egy saját céget, csináljunk egy saját ügynökséget, reklámügynökséget. Ez volt egyébként az Insomnia reklámügynökség.
Mi zavart abban az alkalmazotti létben? Tehát mi az, hogy máshogy? Csinálhattad volna másképpen?
Igen, ez nagyon érdekes.
Tehettél volna a javaslatot?
Igen, nagyon, nagyon érdekes. Valamiért mindig bennem volt ez az alkotni vágyás, ez a többet akarás, valamit létre akartam hozni, ez amúgy a mai napig bennem van. Én rájöttem azért most már 41, most leszek 42 éves, ennyi idő után az ember megismeri ezen nagyjából önmagát, és én rájöttem arra, hogy én alapvetően egy kreatív ember vagyok. Teljesen mindegy, hogy miben élem ki a kreativitásomat, teljesen mindegy, hogy én most egy kreatív igazgatója vagyok egy ügynökségnek, és reklámkampányokon dolgozok, vagy egyébként egy teljesen új oldalról közelítek meg egy problémát, és ugye ebben bontakozik ki a kreativitásom, vagy egyébként főzök otthon, és kreatív gasztronómiai alkotásokkal lepem meg a családomat, mert egyébként ezt csinálom esténként, de valamiben mindig ki kell élnem a kreativitásomat. Ugye most például egy présházat újítunk föl, ahogy már itt a szünetben beszélgettünk róla, és most ebben bontakozik ki az a fajta kreativitás, és szerintem ez az, ami mindig abba az irányba mozdít, hogy valamit alkossak, valami újat hozzak létre. Kicsit, amikor az első cégembe belevágtam, a reklámügynökséget összeraktuk, akkor is ez volt bennem, hogy valami újat szeretnék, valamit, amit én alkotok meg. Tehát valószínűleg a gyökere az alkotni vágyás.
De ebben volt egy kis hullámvölgy is, mert mielőtt elkezdted a Webshippyt, akkor volt egy startupod, egy alkalmazást fejlesztettetek, és miért belekezdtél a Webshippybe? Azt mondtad, hogy hát akkor én nem akartam startupot többet, soha, nem akartad megváltani a világot, nem akartál valami újat csinálni, valami kézzelfoghatót, olyat, amiben könnyű sikert elérni. Most nyilván mindenki értse a helyén ezt a könnyű sikert elérni, tehát volt egy időszak, amikor biztonsági játékos voltál.
Legalábbis azt hittem magamról, hogy biztonsági játékos vagyok.
Ez csak egy ilyen lelki mélypont volt?
Ez egy nagyon érdekes, ugye amikor az ember egy vállalkozást megpróbál beindítani, nem lesz mindegyik sikeres. Tehát általában a vállalkozó típusú emberekre jellemző azt, hogy kívülről mindig csak azt látod, hogy mi az a siker, amit elért, mi az a díj, amit a kezében tart egy Facebook képen, mi az, ami a nevéhez köthető. Nem látod azt a rengeteg próbálkozást, ugye ahányszor elbuktak ezek az emberek, amennyi próbálkozásuk volt ugye más ötletekkel, más termékekkel, más vállalkozásokkal. És nekem a reklámügynökséges múltam után gyakorlatilag több próbálkozásom volt, különböző turisztikai ötleteken gondolkodtunk, mobil applikációt fejlesztettünk. Volt egy csomó olyan ötlet, amiben elindultunk, mentünk egy ideig, aztán rájöttünk, hogy az úgy nem megy. Abba az irányban nem lehet menni. Az az ötlet nem úgy működik, vagy nem mi tudjuk jól megvalósítani, és akkor azt lezárja az ember több-kevesebb kudarcélménnyel, vagy sikerélménnyel, de végül is vége szakad annak a folyamatnak. És nekem volt egy olyan pont az életemben, amikor azt éreztem, hogy hát lehet, hogy az egész mégsem nekem való, nem kell létrehozni valami újat, kéne valamit csinálni, mivel hát egyszerűen ez relatív, de hogy gyakorlatilag pénzt lehet csinálni.
Megélsz belőle.
Igen, pontosan, de mégsem az időmet adom el nekem. A reklám szakma után volt egy hatalmas felismerésem. Én arra jöttem rá, hogy nem az időmet szeretném eladni. Ugye ez a különbség, hogy gyakorlatilag létrehozol egy céget, amiben egyébként egy szolgáltatást adsz, és magadat adod el tulajdonképpen, vagy pedig létrehozol valamit, ami termeli neked a pénzt, és te ezt a valamit építgeted. Ugye a reklámügynökségben nekem abból lett tulajdonképpen elegem, hogy ha bementem dolgozni, akkor ott lett kreatív produktum, akkor dolgoztak a kreatívok, a grafikusok, viszont ha elmentem Szabira, akkor általában ugye nem. És valami olyasmit szerettem volna megalkotni, ami akkor is működik, ha én nem vagyok ott. És ugye ilyen jellegű dolgokon gondolkodtam, de végül is ahova eljutottam, az online kereskedelem. Leegyszerűsítettem mindent, megnéztem azt, hogy kik azok az emberek, akik viszonylag rövid idő alatt látszólag, kívülről láthatólag nagy sikert értek el, nagy anyagi sikert értek el, és akkor rájöttem, hogy a kereskedők, amióta világ a világ, ők azok, akik megvesznek valamit x-ért, eladják másfél-két x-ért.
Történelmi szakma.
Ugye? Történelmi szakma. Ugye a Bibliában is már kereskedőkről olvashattunk. Végig gondoltam azt, hogy az én életemben hogy illeszthető ez be. Mi az, ami bennem megvan, és valamilyen szinten kapcsolódik a kereskedelemhez. És akkor
tudnál-e kereskedő lenni?
Tudnék-e kereskedő lenni, vagy hogy tudnék kereskedő lenni? És hát nyilván nagyon hamar eljutottam oda, hogy az online kereskedelem az, amiben a technológiai háttértudásomat, kis marketinges tudás, és egyébként ez az újfajta kereskedelmi tudás, amit itt valahogy lehetne ötvözni. És tulajdonképpen én így jutottam el az online kereskedelemig, és úgy indultam el, hogy gyakorlatilag létrehoztam egy webáruházat, összeálltam egy barátommal, ismerősömmel, és gyakorlatilag behoztunk Ázsiából egy márkát, aminek az online kereskedelmi részét kellett nekem felépítenem. És tulajdonképpen így indultam el a webshopos sikersztori útján.
Azt mondod erről, hogy és ahogy az lenni szokott, egymásra talált a lehetőség és a vágy. Mondják sokan, hogy szerencséjük volt. Én mindig kételkedem, mondanám, tamáskodom egy kicsit. Ilyen nincs. Hiszel a szerencsében?
Nekem volt egy mentorom, és ő beszélt erről nagyon sokat, hogy elég sok mindent ért el az életében, már nyilván sok sikert ért el, és akkor mindig mondta, hogy milyen érdekes, hogy bizonyos emberek olyan gyakran szerencsések. Hát nem, a szerencse az nem történik csak úgy meg. Ha te leülsz egy sarokra, akkor nem fog ugye a szádba repülni a sült galamba, hogy azt mondani szokták. Én abban hiszek, hogyha elkezd zsizsegni az agyad, és elkezdesz gondolkozni valamin, ugye használják azt a szót, hogy bevonzottam. Hát az sem úgy történik, hogy akkor valami spirituális mágnes egyszer csak elkezd vonzani valamit, hanem addig gondolkozol valamin, amíg az agyad elkezdi észrevenni a szemeden keresztül azokat a lehetőségeket,
amik mellett a fókusz.
Pontosan. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor egyszer elhatároztam, hogy nekem egy fehér Vespa kell, és érdekes módon másnap tele volt a város fehér Vespákkal. Nyilván nem lett több fehér Vespa az utakon, csak egész egyszerűen az agyam észrevette a fehér Vespákat, és a végén találtam egy olyan Vespát, amit árérték arányban megfelelt, és megvettem. Tehát tulajdonképpen ez így működik, és erre mondom azt, hogy a lehetőség a vágyal találkozott, hogy amikor én ezt megfogalmaztam, hogy én online kereskedelemmel szeretnék foglalkozni, tényleg teljesen véletlen volt az, hogy pár héten belül találkoztam valakivel, aki pont arról mesélt, hogy ő a kereskedelemhez nagyon ért, de az online kereskedelemhez nem. És erről kezdtünk el beszélgetni, hogy ő behoz egy új márkát az országba, ezt építi most föl. Én meg rögtön lecsaptam rá, hogy hát akkor próbáljuk meg együtt, az online részét szívesen csinálnám én.
És egyébként ismertétek egymást korábban mélyebben?
Nem, abszolút nem, és az volt az érdekes, hogy egy teljesen más projekt kapcsán léptünk kapcsolatba, és a beszélgetés első 15 percében kiderült, hogy ott nincs kapcsolódási pont. Viszont az is kiderült, hogy nagyon jó ilyen vonzalom van két emberben, üzleti jellegű vonzalom, meg én gondolkodásmódbeli vonzalom egymás iránt, és egy nagyon mély beszélgetés alakult ki, aminek kapcsán tényleg nagyon hamar eljutottunk ezekhez a közös kapcsolódási pontokhoz, hasonló gondolkodásmódbeli mintákhoz, és nagyon hamar eljutottunk oda, hogy akkor miért ne próbáljuk ezt meg esetleg közösen.
Te egyébként könnyen barátkozol?
Most már igen. Most már igen.
Mit jelent a most már igen?
Nekem volt egy nagyon zárkozott korszakom. Ugye, amitán az inszomniát magam mögött hagytam, a reklámügynökséget, igen. Ugye az 2008-ban adtam el a tulajdonrészemet a cégben, és kimentem 2 hónapra Tájföldre nyaralni. Sok-sok év után, mert előtte nem nagyon volt időm nyaralni, és végül úgy alakult, hogy én 2,5 évig éltem Tájföldön. És egyébként ott gyakorlatilag én megéltem egy elég komoly hullámvölgyet. Egyrészt pár éven belül szinte mindenemet elveszítettem, amit előtte megkerestem, illetve emberileg is egy nagyon-nagyon mély pontra kerültem, párkapcsolati válság és szakítás. És
mindez külföldön?
És mindez külföldön, idegenben.
Teljesen, szó szerint idegenben, szerintem gyökeresen idegen kultúra az európaihoz.
Nagyon-nagyon-nagyon más volt, és nagyon érdekes volt ezt úgy megélni, hogy szépen lassan így mentem lefel a lejtőn minden tekintetben, és én tényleg emlékszem a pillanatra, amikor megéltem az érópontot. És ugye ezt követte aztán egy másik utazós időszak.
És milyen volt az időpont? Szóval nem olyan, mint a filmekben, hogy nézzük a fehér homokos tengerpartot, és akkor hogy de jó lenne és ott.
Egyébként igen, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy ugye kint voltunk Tájföldön 2,5 évig, és egyébként ott jött egy turisztikai mobil applikációs startupnak az ötlete, azt kezdtük ott el, ezt Island Guide-nak hívták. Volt egy barátom, aki ott élt kint, és ezt közösen kezdtük el. És gyakorlatilag azt csináltam 3 évig, de ez alatt az idő alatt, míg ezt csináltam, a végén én ugye teljesen lenulláztam magam, ugye mind anyagilag, mind emberileg, ugye itt lett egy szakítás az akkori párommal, és tulajdonképpen én eljutottam arra a pontra, hogy semmi önbizalmam nem volt. És elkeveredtem a világ másik végére, Tájföldről hazajöttem, nagyon rövid ideig itthon voltam, és utána nagyon-nagyon kacifántos úton Dominikán találtam magam, ahol végül is egy évet éltem, és ezen a projekten dolgoztam a helyi turisztikai hivatallal és helyi cégekkel, ugye dolgoztunk azon, hogy bevezessük ott ezt a turisztikai mobilapot, de gyakorlatilag minimális pénzből éltem meg, tehát ilyen 100-150 000 forintból éltem meg egy hónapban, amiben már egyébként a szállás bérleti díjának is benne kellett lennie.
Klasszikus digitális nomád.
Hát klasszikus digitális nomádnál egy picikét lejjebb. Tehát azért a mai digitális nomádok azért úgy néznek ki, mint a nomádok, de hát azért általában valami olyasmit dolgoznak, amiből kemény bevételük származik. Na nekem az akkor még nem volt, és tulajdonképpen egy paradicsomi környezetben üres zsebbel sétálsz, egyedül egy olyan megaláztatásos, mélypontos időszakodat magad mögött hagyva, amiben éppen el kéne kezdened kilábalni. Úgy, hogy olyan szinten nincs önbizalmat, hogy egy étteremben nem mersz egyedül bemenni és leülni, megebédelni.
Ennyire?
Ennyire. És ez nagyon
és
érdekes.
Mi segített?
Hát kitartás, nagyon sok olvasás, gondolkodás. Ugye mondják, hogy van ez az El Camino, elindulsz az úton, helyre rakod magad, egyedül sétálsz, gondolkozol. Hát én kaptam azért egy éves El Camino-t. Nem direkt, nem tudatosan, de megkaptam az élettől, és elképesztő, hogy én ott jöttem rá, hogy az emberek mennyire kevés időt töltenek egyedül. Gondolj bele, mennyi időt töltesz egyedül, nem általában sokan. Munkahelyen vagy, munkatársakkal, kollégákkal dolgozol, vagy esetleg párkapcsolatban, feleséggel, férjel, gyerekekkel, szülőkkel, családdal, barátokkal. Nagyon-nagyon kevés az időszak, amikor így nem egy-egy órára, vagy egy-egy éjszakára, hanem így hosszabb időre tulajdonképpen magad vagy, nincsenek emberek a közeledben, akikkel beszélgess, mert úgy értem, hogy mondjuk nincsenek barátok, vagy olyan kapcsolat, és nagyon sok időd van arra, hogy gondolkozz, és helyre tedd a dolgokat.
Ezt magánynak neveznéd egyébként?
Hát egyfajta magány, de igazából szerintem ez egy hasznos magány. Tehát, hogy nekem nagyon hasznos volt az, hogy rengeteget tudtam azon gondolkozni, hogy ki akarok lenni, mi szeretnék lenni, mit szeretnék csinálni, hova teszem a mércét, hova akarok eljutni. És nagyon sokat töltöttem a szabadban, nagyon sokat futottam például. És szépen lassan felépítettem azokat a dolgokat magamban, amik nem voltak meg. Szeretem a pszichológiát, pszichológiával kapcsolatos könyveket olvastam, filmeket néztem, ilyen mindenféle YouTube csatornákat, meg podcast csatornákat hallgattam, és így szépen lassan összeraktam azt, hogy egyébként mi hiányzott, mi nem volt meg, és igenis kitűztem célul azt, hogy milyen ember szeretnék lenni. És nem tudtam, hogy hogyan fogom elérni, de megvolt a kép, hogy én azt szeretném elérni. És nagyon érdekes, hogy az ember nem is veszi észre, de szépen lépeget végig az úton, az élete során, és egyszer csak azon veszed észre, hogy régen az az ember vagyok. És bemerek menni egy étterembe, kimerek menni egy színpadra, elmerek jönni egy podcastba, és bárkivel elkezdek beszélgetni bármilyen szituációba, és elérem azt, amit szeretnék, és nagyon jó kapcsolatot tudok az emberekkel kialakítani, és szerintem mindenhez ez kell. Akár egy présház felújításához, ugye, ahogy itt beszélgettünk, akár egy vállalkozás sikerreviteléhez, emberi kapcsolatok, mindent emberekkel csinálsz.
Meg nem szeretem ezt a szót annyira, de mégis ez a pontos szó, egyfajta önazonosság. De te kaptál egy ajándékidőt arra, hogy ezt felépítsd.
Igen. Nem volt fájdalommentes, megmondom őszintén, az időszak, de soha nem cserélném el semmire. Tehát én azt gondolom, hogy az az ajándék egy ember számára, hogy volt valahol, keresett valamennyit, csinált valamennyit, és utána elvesztette az összeset.
Ez jó lecke.
És utána újra megcsinálod, hogy újra eljutsz valahova, azután senki nem mondhatja, hogy jó helyen voltál, jó időben, hogy szerencséd volt, hogy véletlen volt, utána csak azt tudod magadnak mondani, de megint megcsináltam, és megint itt vagyok. És ahogy nem is tudom, hogy ki mondta ezt, volt egy ilyen híres sztori, hogy vegyétek el mindenemet, csak hagyjátok meg a szélszeseimet, és egyébként ugyanitt leszek. És ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ha egyszer valaki fejben már megcsinálta, meg már eldöntötte, meg már felépített, az újra és újra meg fogja tudni csinálni. És ezért van az...
Függetlenül a körülményektől, ez mindig nagy vita. Ó, hát igen, megcsinálnám, de ez is ilyen a körülmény.
Én nem tudom elfogadni, az ember a körülményeket okolja.
Egy kicsit provokatív szeretnék.
Nem, de teljesen jó, amit mondasz, és egyébként biztos vagyok benne, hogy szerencsés is voltam, tehát hogy azért nyilván nem egy olyan családból származom, hogy az utcán én gyűjtöttem össze a szó szerint a földről azt, amit majd megcsinálok magamnak, mint egyébként nagyon sok tájfaluban láttam. Tehát hogy azért nyilván nem lehet mindenhonnan mindenhová jutni. De volt egy nagyon híres film, ami erről szólt, pont valamilyen ázsiai pici sziget, ahol igazából azt vették a fejükbe a gyerekek, hogy focizni fognak. És nem volt akkora terület, mint egy focipálya. És addig-addig mentek, míg megépítették valahol, és elkezdtek focizni, és volt válogatott, meg mindig tök nagyon sikereket értek el. Tehát, hogy ha valamire igazán vágysz, akkor összet fogod tudni hozni. Csak kitartás kérdés, szerintem az emberek nem hisznek eléggé magukban. És nem akarok itt most ilyen túl ilyen koalhós lenni, meg túl pozitív lenni, de igenis a kitartás, meg az, hogy tudod, hogy mit akarsz, és bármi áron eléred, akkor el fogod érni. Hogyha ez megvan benned, akkor biztos, hogy el fogsz oda jutni, vagy olyan akadályokkal fogsz találkozni, amik egy idő után rámutatnak, hogy lehet, hogy nem ez az út, ahova menned kell, de valószínűleg el fognak vezetni valahova máshova, ahol viszont lenned kell.
És ha mondjuk egy mondatba jellemeznéd magad ezután, az egy év után, akkor milyen ember lettél?
Hát szerintem egy nagyon nyitott.
Én megindult ez az egyszerű projekt, nevezzük úgy online kereskedelem, ami egy sima egyszerű projektek indult, ha jól értem, ugye?
Abszolút.
És akkor egyszer csak ez valahogy... Nincs jobb szó, szinte a feje, ahogy meséltétek, hogy a fejetekre dőlt, mert hál' Istennek jól ment az online biznisz, egyre több lett a vásárló, de egyre több lett az árucikk is, amit oda kellett nekik adni.
Igen.
És egyszer csak kiderült ez a logisztikai probléma. És azt mondtad, hogy jó, akkor nekiálltunk fejleszteni. Na ez engem nagyon érdekelt, mert tulajdonképpen ha nekem elromlik az ajtóm, biztos, hogy nem kezdek el lakatosként dolgozni. Tehát, hogy ez hogy jött, hogy jó, akkor megcsinálom én. Ez meglehetősen erős önbizalom azért szerintem.
Igen, ez egy türelmetlenség, Igor, és ez nagyon érdekes dolog. Nekem mindig azt kaptam meg fiatalkorom, hogy olyan türelmetlen vagyok, és ilyen lobbanékony. És ezt egyszer egy pszichológussal beszélgettem, és ez azt mondta, hogy azért ezt vegyem észre, hogy ez a türelmetlenség az, ami előre visz. Ugye van erre ez a buta vicc, hogy a japánok is annyira türelmetlenek, hogy nem bírták megvárni, még megfő a hal, így felfedezték a sushit. Tehát engem mindig a türelmetlenségem vitt előre. Nem fogadtam el azt, hogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy drága megcsinálni, akkor oldjuk meg.
Ösztönből?
Én hajlamos vagyok megtanulni dolgokat, mindent meg lehet tanulni. Ott a YouTube, rákeresel, megtalálod a megfelelő videót, megnézed, elolvasol pár anyagot, és meg tudod tanulni. Most ugye tetőt újítunk fel, nyilván az ács munkát nem akartam megtanulni, de van, amit ugye kiszervezel, de hogy alapvetően nekem a programozás, az például egy ilyen volt, én ugye azért fiatalabb koromban webdesignokkal foglalkoztam, tehát weboldalakat készítettem, ettől azért egy lépés az, hogy elkezdesz mondjuk egy programnyelven programozni, és mondjuk komolyabb dolgokat is összehozni egy egyszerű weboldalnál, és én gyakorlatilag amikor azt vettem észre, hogy annyira sok a rendelés, hogy ez problémát okoz, tehát gyakorlatilag egy online kereskedelmi vállalkozást hoztunk létre, eljutottunk oda, hogy van 4-5 ezer rendelésünk havonta. Ez már nagynak számít végül is Magyarországon, vagy közepes méretűnek számít Magyarországon.
Hát minden esetre sok árut jelent.
Minden esetre sok árut jelent, igen, és folyamatos problémákat jelent, mert erre már nem elég az Excel, meg az, hogy odafigyelek, meg posztit ezek. Tehát itt azért már több dologra kell odafigyelni. Két különböző webshopból jöttek a rendeléseink, és többféle termék, valaki egyet rendelt, valaki hármat, valaki pirosat, valaki kéket, valaki csomagpontra kérte, valaki géleselt, házhozszállítással kérte, tehát oda kell figyelni, hogy mit csinálsz.
Könnyű hibázni.
Nagyon-nagyon könnyű hibázni, és hát nem az volt az első ötlet, hogy erre fejlesztünk valamit, az első ötlet az volt, hogy oldjuk ki és szervezzük ki ezt a problémát. Ugyanis én akkor kezdtem el tanulgatni a neten, keresgélni, hogy igazából mások hogy oldják ezt meg. Ugye nyilván nem kell a spanyol viaszt feltalálni, megnézed, hogy más ugyanezt a problémát hogy oldotta meg, és megkeresed te is azt a megoldást. És ugye akkor találkoztam azzal a megoldással, hogy szervezd ki a logisztikát. Keres egy úgynevezett fulfillment céget, aki átveszi a teljes logisztikai terheit egy webáruház üzemeltetőjének, és tulajdonképpen ez a fulfillment cég tárolja a termékeidet, összeszedi a rendelésekhez szükséges termékeket, kiszámlázza helyettel és kiküldi a vásárlónak.
Tehát neked csak a webfelületet kell üzemeltetni, és a számlákat küldeni a vevőknek, és egyéb...
Még a számlákat se kell küldeni, azt is ez a cég csinálja helyetted. Az egyetlen dolga a webshop üzemeltetőjének, hogy marketingeli a termékeket, meg hát ugye folyamatosan termékfejleszt.
Növelje a forgalmat.
Pontosan. És ez nagyon jó hangzott, el is kezdtem keresni ilyen céget Magyarországon, de nem találtam. Hasonlókat találtam, de teljesen más modellben működtek. Én akkoriban már azért ismerkedtem itt az amerikai versenytársak, vagy amerikai megoldást nyújtó cégekkel, ugye az Amazon is nyújt ugye úgynevezett fulfillment szolgáltatást, illetve mellette is van más több cég, aki fulfillment tevékenységet végez. És hát akkor látva az ő rendszereiket, tesztelve a szoftvereiket, azt mondtam, hogy nekem ilyen kell. Tehát nekem egy ilyen könnyen kezelhető, tényleg könnyen automatizálható rendszerre van szükségem. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ha ezt nem tudjuk kiszervezni, mert nincsen megfelelő partner, akkor meg kell találni azokat a pontokat, ami nehezíti ezt a bizniszt, ami lassítja, ami az automatizmusokat hátráltatja, hogy nem tudom automatizálni. És tulajdonképpen azt fedeztem föl, hogy ez nem egy logisztikai probléma, ez egy technikai probléma, technológiai probléma, a különböző rendszerek közötti adatszinkronizáció, a futárcégek, a számlázók, a webáruházak.
Tehát ez mind külön rendszer, ez őrületes háttértudást igényel.
Pontosan, ezek külön-külön rendszerek, amiket egyenként így megtanulsz, de rájössz, hogy igazából a probléma abból adódik, hogy ezek a rendszerek nem kommunikálnak egymással. És tulajdonképpen én erre szerettem volna egy megoldást, és akkor jött az, hogy jó, hát hogyha nincs úgy tőkénk, mondjuk fejlesztőkkel ezt lefejlesztetni, meg nem is találtunk akkor olyan fejlesztőt, akivel ezt nem tudtuk volna adani, hát akkor próbáljuk meg megoldani magunk. Vagy hát, hogy én mondtam, hogy akkor megoldom majd én. És akkor esténként elkezdtem rákeresni, hogy oké, akkor hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, vagy azt a problémát megoldani. Egész egyszerűen szó szerint rákerestem a Google-be, hogy hogyan kell PHP-ben fejleszteni. És elkezdtem egy ilyen...
Mi minden van a Google-ben?
A Google-on mindent megtalálsz, találtam egy ilyen online. Nem is kurzus volt igazából, csak egy ilyen tutoriál sorozat, és elkezdtem lépésenként megtanulni PHP-ban fejleszteni, ugye aztán az adatbázis kezelést is picit hozzávettem, és gyakorlatilag eljutottam oda, hogy lépésről lépésre azokat az akadályokat, amik előttünk voltak, folyamatosan fejlesztettem rá valami olyan megoldást, amivel az akadály elhárult, és szisztematikusan kezdtem felépíteni azt, hogy oké, hogy lehetne odajutni, ahova ezek a cégek eljutottak Amerikában, hogy olyan rendszerünk legyen, és így abba az irányba kezdtem el elindulni. Akkor még nem volt ez ennyire tudatos, hogy na, akkor én most fulfillment céget fogok építeni, akkor még csak arról volt szó, hogy akkor ezeket a problémákat én megoldom magamnak.
Ne legyen gond.
Pontosan.
És mit szóltak a cégtársaid?
Lelkesek voltak.
Tényleg?
Alapvetően nyilván az ember ilyenkor a saját problémáját akarja megoldani, azt gondolja, hogy akkor a saját rendeléseit kezeli, de nagyon hamar kiderült, hogy ezt másnak is tudjuk adni. Tehát, hogy ezt nem csak a saját rendeléseinkkel tudjuk ezt megcsinálni, hanem ezt akár másnak is tudjuk szolgáltatni, és ez így is történt, gyakorlatilag először egy ügyfélnek, aztán még egynek, és még egynek elkezdtük kezelni a rendeléseit, és szépen kezdett összeállni egy egész komplex rendszer. És gyakorlatilag a rendszer egyre komplexebbé vált, egy idő után jött hozzá egy vonalkódolvasós megoldás, aztán meg polchely azonosítás, és azon vettük észre magunkat, hogy egy komplett szoftvert építettünk, ami nagyjából olyan szinten van, mint ezek az amerikai versenytársak. Azt néztük meg, hogy ugye az Amazon a legnagyobb versenyző ebben, hogy ő miket használ, milyen megoldásokat,
de
hogy
ezen,
működik.
Ezen érdekel, hogy azt képeztük le, tehát ha most engem elkezdene érdekelni, hogy az Amazonnak pontosan milyen rendszere van, azt szerinted megtalálnám?
YouTube videókat nézegettem. Nagyon sok olyan videó van fönt, ahol például kirúgott alkalmazottak mondják el a YouTube-on, hogy egyébként az Amazon raktárában hogyan kell dolgozni, mit csinálnak, mi tetszett, mi nem tetszett. Tök érdekes. Van egy olyan videó, ahol egy Amazon alkalmazott mutatja be az egész raktárnak a működését. Nyilván nem szó szerint a kódig mutatják be ezeket, tehát azért nagyon sok mindent ki kell találni. Az elveket, hogy miért ezt csináljuk, miért sárga ládát használunk. Ez a kedvenc sztorim egyébként.
És
nem lehet sárga ládát kapni Magyarországon. Én voltam az első, aki kikevertettem egy sárga színt, és azt kértem, hogy azokat a húsos ládákat, amiket egyébként piros színbe gyártanak, azokat gyártsák le nekünk sárgába.
És mi a jelentősége?
A A sárga az a szín, amit a legkönnyebben észreveszel. Te gyakorlatilag, ha ott vagy egy raktárban, és mész, és a perifériás látásoddal így pásztázol, akkor a sárga szín az, amit a leghamarabb észre fogsz ott venni, ugye ott a sötétebb foltok között. És gyakorlatilag ez azért van, hogy minél egyszerűbben megtaláld ezeket a ládákat. Aztán nyilván vannak szürke ládáink is, tehát nem kötelező, minden láda sárga legyen, de ez egy alapvető dolog volt, amin tök vicces volt, hogy láttam, hogy az Amazonon ezek sárgák, megtudtam, hogy miért sárgák, és aztán legyártottunk egy sárga ládát, és azóta azokat használjuk.
Most néhány perc zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést Perényi Andrással, a WebShippy alapító társtulajdonosával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.